Nekifogtak tehát a csata előkészületeinek. Mindenek előtt Tomori átment a saját táborába, mely, mint mondottuk, mellettünk volt. Itt nagy nehezen elérte övéinél, hogy valamelyest hátrább vonuljanak, és eltűrjék, hogy a királyi sereggel egyesüljenek. Így a következő napon a mi táborunk és a közel fél mérföldre lévő másik tábor Mohács alatt egyesült. Azonban mégis olyan formán, hogy még ott sem keveredtek a mieink azokkal, hanem hagytak egy kis helyet a mi és az ő táboruk között. Ugyanekkor érkeztek meg Budáról a hajók, nagyobb és kisebb ágyukkal, meg puskaporral, és még más csatához való alkalmatosságokkal megrakodva. 9 darab Bécsből küldött hadigépet is hoztak. Megérkezett Turzó Elek közel 200 gyalogosa jó néhány hadigéppel. Ő maga ugyanis a veszprémi püspökkel Budán maradt a királyné mellett. Ezt a kettőt jelölték ki őrizetére, és majdan menekülésének társaivá. Mind a mai napig meg is maradtak a királyné kíséretében. A horvátbán is megjelent azon a vasárnapon, mely a csatát megelőzte. Igen szépen felszerelt csapatokkal, közel 3000 lovassal és nem egészen ugyanannyi gyalogossal. Vele jöttek Tahi János, Bánfi János és még sokan Szlavónia főurai közül. A következő napon reggel, mikor már a király is készülődött, mert úgy tartották, azon a napon fog az ellenség csatába bocsátkozni, jött meg Erdődi Simon, zágrábi püspök a testvérével, Erdődi Péterrel és 700-nál több lovassal. Ló és felszerelés dolgában kellőképpen ellátva. Majdnem ugyanabban a pillanatban jött meg Acél István, közel 300 lovassal, akiket Bornemissza János küldött a király segítségére, jó néhány ezer arannyal egyetemben. Az atya utolsó ajándéka volt ez nevelt gyermekének. Ugyanazon a napon este felé megjött Szerecsen János. Több mint 2000 gyalogost hozott magával, azokból a drávamenti lakosokból, akiket kitűnő íjászoknak tartanak. Részben saját embereiből, részben a pécsi káptalan birtokairól toborozták őket. Még többen is jöttek ez alatt a 3 nap alatt, főleg akik közel laktak. Így Móré Fülöp, a pécsi püspök, és fivére Móré László. 24 vagy 25 ezren voltak. Mivel a naszádosok csapatait, amelyek szintén ott voltak, nem vetették harcba ennél a csatánál. Közben a török császár a maga nagyszámú 300 000 főnyi hatalmas seregével csak 2 mérföldnyire volt tőlük. Mikor mind együtt voltak, még 3 nap múlott el a csata előtt, részben előcsatározásokkal, ami gyakran megesett, és mindig az ellenségnek okozott több kárt. Részben tanácskozások közepette, hogy mi módon és hol csapjanak össze az ellenséggel, milyen rendben álljon fel a csatasor, hol legyen a király helye a csatasorban, hová tegyék a lovasokat, a gyalogosokat, az ágyúkat, amikből 80 darabunk volt, és még csak nem is lehetett őket összemérni az ellenségéivel. Még előtte sokat vitatkoztak a király személyéről. Voltak, akik úgy gondolták, álljon néhány válogatott emberével a csatán kívül. De látható volt, hogy ezt a sereg semmiképpen nem fogja megengedni, mert azt akarják, hogy, mint az szokásban volt, vegyen részt a csatában. Tehát azzal a gondolattal is foglalkoztak, hogy a király helyett más valaki öltse fel a királyi fegyverzetet. De nyilvánvalóan nem tehették ezt sem, anélkül, hogy a hadsereg szörnyen fölne háborodjék és megdedöbbenjen. Végül elhatározták, hogy mivel a csata elég kétes kimenetelűnek látszik, a király mellett legyenek őrizők, akik, ha valami komolyabb baj történne, illetve a csatasor úgy meginogna, hogy semmi remény nem lenne helyreállítására, a királyt a csatából kiragadva elvezessék. Ezt a feladatot Ráskai Gáspárra, Török Bálintra és Kálnai Jánosra bízták. E három kiváló és a királynak ellenmondás nélkül való igen hű emberére. Erre a célra gyors lovakat állítottak rendelkezésükre, hogy a király menekülés közben használhassa őket. De hogy a csatarend felállításának kérdésére visszatérjünk, nem kevesen, s köztük Vnonyeck Leonárd is igen tanácsosnak vélték, ha a csata sorokat szekérrel veszik körül, melyeknek a király bővében volt. És e megerősített körítés mögül vívnák meg a harcot. Úgy mondották, így az ellenség nem kerítheti be őket olyan könnyen, amitől nagyon is tartani lehetett. Ezt az elhelyezést helyeselték Radics, Bosics és Bakics Pál. Ez utóbbi közülük azt állította, hogy három olyan ütközetben vett már részt, ahol Szolimán is jelen volt. Tehát egyenkénti szavazással ezt a véleményt fogadták el. A gondját Kudonyeckire bízták, és még néhány más emberre, csak hogy későbben, mint kellett volna. Azon nap előestéjén, mikor csatába mentek az ellenséggel. Így hát ez a dolog is elmaradt, mint annyi más. A csata rendje azon a napon, amikor a csata volt, augusztus hónap 29-e, Keresztelő János fővételének a napja, a következőképpen alakult azok rendelkezéséből, akiket föntebb megneveztünk. Amennyire csak lehetett, szélesen álltak fel, azzal a céllal, hogy az ellenség ne foghasson körül bennünket. Ezután az egész hadsereget két csapatba osztották. Az első csapatban a hadvezérek nem álltak kijelölt helyen, hanem úgy, ahogy a helyzet követelte. A jobb szárnyon a horvát bán Tahi Jánossal. A bal szárnyat, melyet az erdélyi vajdának szántak, ha jelen tudott volna lenni, Perényi Péter vezette. Ebben az első csapatban sok főúr volt, köztük Pálóci Antal, Homonnai Ferenc, Perényi Gábor, Szécsi Tamás, Bátori András, Cibak Imre és még többen mások. Az ágyukat mindjárt az eleje mögé helyezték. A másik csapat, vagyis az a csatasor, melyet az állóharcról nevezünk statáriának, és ahol a király is volt, inkább lovasságból állott, igen csekély számú gyalogsággal kétfelől. Az első és e között a csatasor között talán kőhajításnyi volt a távolság. Ebben a csapatban azelőtt a sor előtt, ahol a király volt, háromszoros sor állt, nagyrészt királyi testőrökből és bárókból összeválogatva. Ezeknek a vezére Tarcai Miklós volt, ügyeskező és a királyhoz páratlan hűséggel ragaszkodó ember. Ugyanitt volt a királynak mindkét udvarnagya, korlátkői Péter és a lengyel Trepka András. Ott volt más csehekkel és morvákkal Slik István is. Ezek is a király előtt állottak, egészen közel hozzá. Ezt a hármas sort követte a király sora, s magában a sor közepében a király. Mint egy szelleme, külseje, virtusa révén, mintha csak Isten volna. Reményünk, dísze királyoknak, ha engedi sorsa. A király jobbján volt az esztergomi és a zágrábi püspök, mert az Egrit még bátaszékről Budára küldték. A zágrábi után következett a pécsi és a szerémi. Két főpap pedig, a győri és a váci a bal oldalára helyeztettek. A kancellár után a nyitrai, a boszniai, a fehérvári prépost, utána a titkárok és a kamarások. A király bal oldalán, mellette helyet hagytak a Palatinusnak, aki noha beteg lábai miatt alig tudott megülni a lovat, mégis majd az első, majd a második csapatnál sürgött forgott. Tehát a bal oldalon, minthogy a nádor ispán nem volt a helyén, jó néhány báró volt a király mellett, és még az a két főpap, akit mondottunk. A király mögött volt Cetric, Majlát és Horváth Gáspár, a királyi főistállómester. Majd a főurak következtek ugyanígy, akiket ő magának, mint hívebb és szorgosabb embereit egyenként kiválasztott személyes védelmére. Mögöttük a király és a főurak után sorakozott a vértes lovasság tündöklő csoportja, 1000 vagy valamivel több vértes katonával, mivel a többi az első csapatnál volt szétszórva. Ennek a csoportnak a közepén volt a király zászlaja, melyet Drágfi János országbíró tartott, a király után a harmadik világi főméltóság. Ezt az álló hadat minden ünnen könnyű lovasság vette körül, sőt, mint fentebb mondottuk, oldalról még gyalogosok is. Jobb oldalán a püspökök és titkárok mögött voltak azok hárman, akikre, mint említettük, a király testének védelmét bízták. A hely, ahol a hadsereg föl volt állítva, Mohástól egy mérföldnyire feküdt, a mellette elfolyó Dunától fél mérföldnyire. Mint fentebb már mondottuk, ezen a helyen óriási, széles síkság terül el, sem erdő, sem cserjék, sem víz, sem domb nem bontotta meg, csak balfelől, közötte és a Duna között volt egy iszapos, mocsaras víz, sűrű sással és nádassal, ahol utóbb sok halandó pusztult el. Velünk szemben hosszan elnyúló domb feküdt, mint valami színpad. E mögött volt a török császár tábora. A domb legalján egy kis falu templommal, a neve Földvár. Itt állította fel az ellenség az ágyúkat. Később a küzdelem vége felé saját szemünkkel láttuk, hogy ez a hely tele volt ellenséges katonasággal, jobbára azokkal, akiket janicsároknak neveznek. Ami hely csak volt a falu kunyhói mögött, mind hosszú sorokban tartották elfoglalva. Később vált ismeretessé, hogy a császár is ott volt közöttük. Az ágyúkat úgy helyezték el, mintha valami völgyben lettek volna, és emiatt sokkal kevésbé tudtak ártani a mieinknek, mint a síkságon lehetett volna, és inkább rémületet, mint kárt okoztak. A csatarendet az említett helyen, az említett módon és napon kevéssel nap felkelte után felállították. Igen tiszta, derült volt a manap. Ezután a nádor ispán kivezette a királyt arról a számára kijelölt helyről, és mint 3 nappal előbb, most is körülvezette az egész hadsereg előtt. Megmutatta mindenki szeme láttára, hogy jelen van, mert volt, aki kételkedett benne. Azt mondotta, hogy készen áll mindent, még a halált is elszenvedni a hazáért, Krisztus szent hitéért, feleségeikért, gyermekeikért. Viselkedjenek hát ők is bátran, férfi módra. Ne feledjék, hogy magyarok, és azokat kövessék, akik maguk is gyakran szereztek már diadalmi zászlót, ugyanettől az ellenségtől. Csak úgy, mint hajdan az őseik, azok a híres ősök. A keresztény közösség a ma bátor bajnokai tették. Nincs miért rettegni az ellenség nagy számától, mert nem a katonák sokaságában, hanem a vitézségében rejlik a győzelem. Isten a magasból, maga is az ő szent hitéért harcolók mellett lesz, az ő kezükbe van letéve nem csak hazájuknak, melyet az ellenség elfoglalni jött, hanem az egész keresztény közösségnek az üdve. A nádor és a király ezeket és hasonlókat emlegetett, miközben mindenfelé körül lovagoltak, majd a király visszatért a helyére. Ezután a nap nagyobbik részét az ellenséget várva töltöttük el, de az még mindig azok mögött a dombok mögött tartózkodott. Csak kevesen jöttek elő könnyed összecsapásokra a mieinkkel, maféle háborús előcsatározásképpen. Nem tudtuk, vajon azért-e, hogy minket arra a szűkebb helyre csalogasson, vagy azért, hogy másnapra halasztva a csatát, minket éjjel sátrainkban váratlanul megtámadva tönkre tegyen. Amennyi katonája és ágyúja volt, ezekben igen bővelkedett, nem lett volna nehéz neki ezt megtenni. De lehet, hogy inkább a hosszú várakozással akart kifárasztani. Hogy mindebből mi volt az ellenség szándéka, nem tudtam meg. Annyi bizonyos, hogy majd egész nap feszült várakozásba hagyott bennünket. Így álltunk és vártunk. És a nap már délutánba hajolt, amikor az ellenség hadai abban a völgyben, mely tőlünk jobbra, a dombok alatt terült el, csöndesen megindultak. Csak a Lándzsák hegyei árulták el. És a barát kitalálta, mit jelentsen ez. Vagy táborunk szétzúzására, vagy bekerítésére törekszenek. Az első csatasorból a királyhoz sietve megparancsolta Ráskai Gáspárnak és még két másiknak, akikről említettük, hogy a király személyének a védelmére voltak kijelölve, hogy kémleljék ki, miben fáradoznak amazok, és ha lehetséges, térítsék őket le az útról, amelyen elindultak. Ő, Ráskai azonban nem feledkezett meg arról, amit előbb bíztak rá, vagyis a király védelméről, és amennyire lehetett, tisztelettudóan visszautasította a megbízást. De végül is, mikor látta, hogy a barát sem enged, és a király sem mond ellent a barát parancsának, nehogy gyávaságra vagy félelemre magyarázzák azt, amit nem nyomós ok nélkül cselekedett, megsarkantyúzta a lovát, és oda sietett társaival, meg a vezetése alatt álló lovassággal, ahová küldték. Remélte egyébként, hogy mire a királynak szüksége lenne rá, addigra egy könnyen visszatér. Ami nem is látszott kétségesnek, hiszen mikor eltávoztak, még nem volt bizonyos, vajon az ellenség lehetővé teszi-e a harcot azon a napon, mert már körülbelül délután 3 óra volt. A főurak között voltak is olyanok, akik a hosszas várakozást elunva azt tanácsolták, hogy meg kell fújatni a takarodó trombita jelet, és visszatérni a táborba.